Kívánok minden kedves testvéremnek, szeretettel köszöntök mindenkit, az újonnan érkezetteket különösen is, és rögtön elkezdjük a témánkat, igyekszem a 45 percet betartani, és utána még lehet kérdezni és hozzászólni. Előadásom címe: miért fontos a tiszta tanítás egyházunkban? Miért fontos a tiszta tanítás egyházunkban? Első pontom így hangzik, és váratlanul hangzik bizonyára, hogy furcsa csend az egyházban a tanítás körül. Azért hangzik furcsa, mert hát, kedves testvérek, mit csináltak az elmúlt évben? Szorgalmasan tanultak. Eljöttek a presbiter képző tanfolyamra, és készültek, vizsgáztak, és jó volt tanulni. Hozzá kell tenni, hogy ez nem volt mindig így, és ez ma sem egy általános jellemző állapot, hogy a tanításnak olyan kiemelt szerepe lenne az egyházunkban. Ezért mondom, hogy magyarországi evangélikus egyházunkban, ugyanúgy, mint a világ evangélikusságában, mintha háttérbe szorult volna a tanításnak, a tiszta tanításnak a kérdése. Sok minden előtérbe került, a spiritualitás, a hitvő gyakorlat, mindez nagyon fontos, de reformátor eleink jogosan hangsúlyozták, hogy a tanításra szükség van. Gondoljunk a konfirmációnkkor elmondott hitvallásunkra: hiszem az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítását. Ezt elmondtuk mindnyájan, és halljuk minden alkalommal a konfirmandusoktól, hogy hiszem az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítását. A lelkészi ordinációkor is elhangzik, hogy a lelkész, akit fölszentelnek, ő fogadalmat tesz, hogy az evangéliumot tisztán és igazán hirdeti. És ha most fölteszem a kérdést, ugye Tubán Józsefnek volt az anyaga a hitvallások, megkérdezem, hogy emlékszünk-e arra, hogy az ágostai hitvallás mit mondott az egyházról. Mi is az egyház? Nagyon rövid, de nagyon híres definíció. Az egy, igen?
A Krisztusban hívő közössége, ahol a tanítás tisztán és igazán
történt. Így van, és igen. Tehát az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, ismét mondom, tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Tehát ott van a fogadalom a konfirmációban, ott van a lelkészi ordináció alkalommal, és elhangzik ez, és a hitvallásunkban is valljuk, hogy az egyház az, amikor az evangéliumot tisztán és igazán tanítják. Azt kell mondanunk, hogy sajnos a tiszta tanítás, igazán tanítás, sőt még a tanítás is valahogy kiment a divatból. Ma a posztmodern korunkban ugye minden lehetséges, minden elképzelhető, és ezért háttérbe szorult azt, hogy az egyháznak van olyan tanítása, amit követni kell, mert ez tiszta és igaz tanítás. Van egy általános, mondjuk így, hogy dogma ellenesség a világban. Ugye a keresztényeket sokan dogmatikusnak nevezik, és mi keresztények is talán a dogmatika szótól egy kicsit félünk, hogy jaj, ez egy olyan túlságosan zárt gondolkodásra való kifejezés a dogmatika. Azt kell mondani, hogy egyik neves teológusunkat, Nagy Gyulát szeretném idézni, aki egyházunk egyik legnagyobb dogmatikusa volt, és nagyon komolyan vették azt, amit ő tanított, még öregkorában is publikált erről a témáról, az egyház dogmatikájáról, és azt mondja, hogy két veszély fenyeget az egyházban, egyik a dogmatizmus, amikor csak dogmatikusan gondolkodunk, túl zártan gondolkodunk, a másik pedig a dogma nélküliség. Ugyanolyan veszély a dogma nélküliség, mint a dogmatizmus. Ezt írja Nagy Gyula, ez a dogma nélküliség, ez a felfogás azt gondolja, hogy az egyház tanításának, a dogmának, a hitvallásnak, a közbeelső szolgálatára nincsen szükség Isten igéje és a személyes hit között. Tehát sokan azt mondják, hogy elég a Biblia, elég az én személyes hitem, itt nincsen szükség az egyház tanítására, a dogmára. Azt véli ez a tanítás, hogy ez a gondolkodás, hogy az egyház tanítása akadályozza a keresztény hit szabadságát. Hogy a keresztény hívő az egyház közbevetése nélkül élhet keresztény életet. Ezzel, mondja Nagy Gyula, lerontja az egyház közösségének védőfalát, és könnyen prédájává lesz mindenféle idegen vagy egyoldalú szektás tanításoknak. A dogmamentes kereszténység irányzata nagyon hamar elvezet az egyház nélküli kereszténység mai divatos, végzetes, ige ellenes tévútjához. Hát igen, kedves testvérek, szomorúan tapasztaltam, hogy még lelkészek körében is sokszor divatos arról beszélni, hogy nekünk nincsen dogmára szükség, mindenki hisz, úgy érez, ahogy hisz, és tulajdonképpen a dogma, a helyes gondolkodás, az nem tudja senki megmondani. Ki az, aki megmondja, hogy mi az elfogadható tanítás? Hát azért van egyház, azért van közösség, hogy tanítson bennünket ez az egyház, és tanítson bennünket ez a közösség. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az igaz tanítás, és mi pontosan a tanítás, és mi a dogma, négy pontról szeretnék beszélni. Először a hitről, utána a hitvallásról, majd magáról a tanításról, és végezetül magáról a dogmáról. A hit, első pontom. Most egy kis bibliai ismeret következik, nem tudom, ki tanította az új szövetség ismeretet. Hol találkozunk a új szövetségben a hit definíciójával? A zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezet első versében, és tudja is valaki ezt a... Nem, az Pál apostol római leveléből van, hogy itt ez az, a hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nagyon érdekes ez a definíció. Tehát ezt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda. Volt egy idő, amikor Pál apostolnak tulajdonították a levelet, de ez a megfogalmazás azt hiszem nagyon markáns. Ugyanis két dolgot mond ez a megfogalmazás, hogy a hit az valóság. Reménylet dolgoknak a valósága. Nem egy illúzió. Nem egy képzelet, hanem valóság. Olyan valóság, amit reménylünk, amiben reményünket vetjük. A másik fontos állítása ennek a definíciónak pedig az, hogy a hit meggyőződés. De amikor én ezt megértettem 21 néhány évesen, hogy a hit az nem csak elhinni valamit, hanem a hit az egy benső meggyőződés. Ha úgy tetszik, egy kiharcolt állapot, ami ajándék, és persze felülről kapjuk az ajándékot, de Isten formál bennünket, és eljutunk egy meggyőződésre, egy szilárd véleményre. Luther ezt a kifejezést a német Bibliában így fordítja, nichts zweifeln, tehát nem kételkedni. Olyasmi, amiben egyértelműek vagyunk. Itt nincsen harmadik út. A hit az valóság, és a hit az meggyőződés. Kedves testvérek, természetesen igaz, hogy a hit felülről kapott ajándék. Szeretnék egy példát fölidézni, lehet, hogy említettem az első előadáson. Az a jelenet van most előttem, amikor Jézus megy a tanítványaival Cézária Filippi felé, és megkérdezi a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek, és jön a válasz, hogy egyesek prófétának, mások Keresztelő Jánosnak, de ti kinek mondotok engem? És jön a gyönyörű, nagyszerű válasz Pétertől, hogy? Így van, ez a gyönyörű hitvallás, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és ez egy hatalmas hitvallás, boldog vagy Péter, mert nem magadtól mondod ezt, hanem Isten lelke nyilatkoztatta ki neked. Tehát a hitvallásban nem csak az embernek a megnyilvánulása van, hanem végső soron a hit kifejezésében már ott van a Szentlélek Isten, aki segít kimondani az igazságot. Ugyanakkor mennek tovább ezek a tanítványok Cézária Filippi felé tartó úton, és ekkor Jézus elkezdi tanítani őket arról, hogy bizony az ember fiának föl kell menni Jeruzsálembe, szenvedni kell, meg kell halnia, és ekkor jön ez a Péter, aki kimondta ezt a hatalmas igazságot, hogy Jézus a Krisztus. Mit jelent a Krisztus? Nem megváltó, felkent, azaz messiás, tehát a héber messiásnak a megfelelője a Krisztus, ugye, tehát a Krisztus a fölkent, tehát Jézus a messiás, és hát azt mondja Péter a józan paraszti ész alapján, hogy hát az nem lehet, hogy ha te vagy a messiás, akkor neked szenvedni kell, meg keresztre kell, kereszten kell meghalni, ez nem lehet. És erre azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Egyébként a görög szöveg alapján úgy hangzik, hogy kerülj mögém, Sátán, tehát ne állj elém, ne légy akadály előttem. És azt mondja, azért, mert te emberek szerint gondolkodsz, és nem Isten szerint. Na most ez egy nagyon fontos a hit, és ezt szeretném hangsúlyozni, a hit az gondolkodás is. A hit nem csak egy érzés, nem csak arról, hogy érzek valamit, hanem a hit az gondolkodás. A meggyőződéshez a gondolkodás vezet el. Gondolkodunk Isten létéről, és van, amikor ember szerint gondolkodunk, emberi módon, mert emberek vagyunk. Péter is ember volt, de van, amikor, ha Isten szent lelke segít nekünk, akkor Isten szerint gondolkodunk. Görög szó, a gondolkodás a phronein. Azt jelenti, valamilyen beállítódás, valamilyen irányultság. Tehát azért tévedett Péter másodszor, mert rossz irányra volt beállítva. Nem az isteni gondolkodásra, nem az isteni logikára, hanem az emberi logikára volt beállítva, és ezért mondta neki azt Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, vagy állj mögém, Sátán, vagyis kövess engem. Itt a követésről van szó, hogy ne állj elém, hogy én akadály, hogy akadály legyél előttem, és megbotoljak bennem, hogy az akadály a skandalon, a botrány, hanem kövess engem, és ezután hallunk a Krisztus követésről. Mit jelent Krisztus követni? Aki engem akar követni, az vegye föl az ő keresztjét. Igen, kedves testvérek, ez a kifejezés, ez a gondolkodás kifejezés előfordul egy másik bibliai szövegben, amit a magyar fordításunk nem ad így vissza, másképpen ad vissza. Pál apostol a Filippi levélben, amikor azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt, aki engedelmes volt, és így tovább, az a szó a görögben az indulatra, megint a phronein, az a gondolkodás, az a beállítódás. Tehát láttunk el, hogy a hit az egyrészt felülről kapott ajándék, de másrészt az Isten dolgaival való állandó foglalatoskodás. De olyan szépen írja Zsoltárs, hogy a te törvényedről gondolkodom éjjel és nappal. És ha tényleg az Isten ügyeivel foglalkozom, reál vagyok beállítva, akkor az enyém lesz a hit. Tehát ez az első dolog, a hit. Ismétlem, a hit az valóság, nem mese, nem illúzió, és a másik meggyőződés. Következő pont, a hit vallás. Itt is láttuk, hogy a hit rögtön hit vallással társul, ugyanis ha hitem van, akkor a hitünket azt meg kell vallani. Melyik volt a legrégebbi hitvallás? Tudjuk-e? Igen, tehát a Kyriosz, vagy pedig, amit már az előbb idéztünk. Tessék? Tehát a Jézus Krisztus Úr, vagy az, hogy Jézus a Krisztus. Ezt Prőle professzortól tanultam, amikor a hitvallásokat tanította nekünk a teológián, hogy a legelső hitvallás az, amit most Péter is mondott, hogy Jézus, ez a názáreti, ez az ácsfia, ez Krisztus. Ez az egyház hitvallása. Tehát ha mi kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus, már hitet vallottunk. Milyen érdekes, hogy nagyon sokan, de ma nagyon divatos a Jézus életekutatás, Jézusról beszélnek, de Krisztusról nem. Ugye beszélnek a zsidó Jézusról, de Krisztusról nem keresztények nem szeretnek beszélni, mert akkor már rögtön hitvallást tesznek, amikor kimondják ezt a szót, hogy Jézus a Krisztus. Kedves testvérek, emlékszünk arra a hitvallások stúdiumból, hogy a hitvallás mindig válasz volt. Válasz egy olyan helyzetre, amikor megjelentek a tév tanítások. Az apostolok, apostoli hitvallás ugye az első hitvallás, ami tulajdonképpen a zsidó messiás várakozásra volt válasz, vagy a pogány istenkultuszra volt válasz, és azután a níciai hitvallás az mire volt válasz? Hogy ki az igazi világosság, ugye, tehát olyan időszakban, amikor a napkultusz jelent meg a római birodalomban, akkor a Niceanum, a Nicea hitvallás egyértelműen vallotta, hogy Jézus a világosság. És melyik a harmadik hitvallásunk a hitvallás iratokban? Egy kicsit ismétlünk is. Nem, ez az egyetemes, tehát három egyetemes hitvallás van. Tehát az apostoli hitvallás, a Nicea hitvallás, és a harmadik pedig a Atanázia, amit nem nagyon szeretünk mondani, egy picit kemény, és néha kicsit ijesztő, mert ugye ott átokmondások is vannak, tehát ma már azért nem szeretjük ezt a nyelvet használni, de a lényeg az, hogy az Atanázi hitvallás válasz volt egy olyan tanításra, ami mit képviselt, hogy Jézus nem a gnoszticizmus, hanem a arianizmus. Arius volt, aki azt a nézetet képviselte, hogy Jézus Krisztus ember volt. Tehát ő nem Isten, vagyis Arius és az Arius mindenkori követői, az úgynevezett ariánusok tagadták a Szent Háromságot. Azt kell tehát mondanunk, hogy a hitvallás mindig válasz. Mindig az egyház válasza a megjelenő hamis és tévtanításokra. Vagyis emberi oldalról jelentkezik a tévtanítás, és akkor Isten mindig támaszt olyan embereket, olyan közösséget, és az egyháznak a szájába adja a tiszta és igaz tanítást. Hadd idézzek egy neves 20. századi teológust, a svájci Karl Barthot, aki sok-sok kötetes könyvet írt azon a címen, hogy az egyház dogmatikája, vagy egyházi dogmatika, 13 vastag kötet, és ebben egyik fejezet foglalkozik a hitvallásokkal. Így fogalmaz Karl Barth. A hitvallás mindig tiltakozás egy olyan hamis hit megnyilvánulásával szemben, amely ellentmond Isten dicsőségének. Az ember és Isten kapcsolatában ez egy olyan sajátos pillanat, amelyben az isteni igen szembe kerül az emberi nemmel. Az isteni igazság az emberi hazugsággal. Ennek az igazságnak a fénye az ember elhomályosító szándékával, annak teljessége a fél, negyed vagy nyolcad igazságokkal szemben. Tehát a hitvallás, hogy tetszik, tiltakozás. Tudjuk a kifejezést, mi protestánsok, mit jelent a protestáns szó? Egyrészt. Nem csak keményakú protestálás, de van egy sokkal mélyebb jelentése is a protestáns szónak, és ne csak arra legyünk büszkék, hogy mi tudunk protestálni, tiltakozni, hanem a protestáns szóban ott van, hogy protestare, vagyis tanúskodni. Hát a tiltakozást megelőzi az, hogy mi tanúskodunk. Hát azért tudunk nemet mondani, a hamis tanítása, mert először igen mondunk. Tehát az isteni igen, az megelőzi az emberi nemet, vagy az emberi nemre az isteni igen lesz a válasz. Tehát ez nagyon fontos, hogy a tanúskodás, a hitvallás az mindig válasz a hamis tanításra. Barth még hozzáteszi, hitvallásra akkor kerül sor, amikor a keresztény közösség hite konfrontálódik, vagy megkérdőjeleződik, akár belülről, akár kívülről, a hitetlenség, a babona, vagy az eretnekség által. Tehát megjelenik ugye sokszor a hitetlenség, mert emberek vagyunk, és akkor elkezdünk hitetlen dolgokat tanítani, megjelenik a babona, mert szintén gyarló halandók vagyunk, és sokszor babonás dolgokban hiszünk, és megjelenik az, ami miatt a mai előadást tartom, az a mai fülünknek kicsit kellemetlenül csúnyán hangzó szó, hogy eretnekség, vagyis a hamis tanítás. Tehát ha a igaz tanításról beszélünk, a tiszta tanításról beszélünk, akkor azért beszélünk mi az igaz és a tiszta tanításról, mert sajnos van hamis tanítás, van eretnekség. Pár évvel ezelőtt, vagy most már talán 2-3 évtizeddel ezelőtt édesapám említett, hogy egyik professzor, aki eljárt a deáktéri gyülekezetbe, fölháborodottan mondta neki, hogy képzeld, ez a lelkész azt mondta az egyik hozzászólása, hogy hát ez eretnekség. Hogy lehet a 20. században ilyen szót használni, hogy eretnekség? Mert mi sokszor a mágiákat, az inkvizíciót, ezt kapcsoljuk az eretnekséghez, de az eretnekség egyszerűen egyrészt a rossz, másrészt a téves tanítás. És erre a rossz és a téves tanításra válaszol az egyháznak a hitvallása. Úgy mondják ezt, kedves testvérek, hogy vannak olyan helyzetek, vannak olyan állapotok, amikor hitet kell vallani. És ezt nevezik status confessionisnak, hitvallási helyzetnek. A 20. század egyik legnevesebb ilyen hitvallási helyzete a náci Németországban volt, amikor sajnos evangélikus lelkészek, teológusok, úgynevezett Deutsche Christenek, a német keresztények azt kezdték el tanítani, hogy hát igenis szüksége van a népnek a Führerre, és megpróbálták ezt teológiai módon igazolni. És ezzel szemben egy kis csoport, főleg református, de evangélikus teológusok csoportja 1934-ben megfogalmazta az úgynevezett Bármeni nyilatkozatot, amit úgy is szoktak emlegetni, hogy Bármeni hitvallás. És ebben nagyon szépen, egyértelműen megvallották az egyház hitét, hogy csak Jézus Krisztus az Úr. Nem lehet semmilyen más emberi személy, Führer, akit Isten által küldött vezetőnknek kell elismernünk. És ez egy óriási nagy mozgalom volt, ez eredményezte a hitvalló egyházat, ennek a tagja volt a később mártírhalált Dietrich Bonhoeffer, és azt kell mondani, hogy mindig vannak itt való helyzetek. Evangélikus egyházunkban, például 1948-ban, amikor az iskolákat államosítani akarták, volt egy püspök, Ordas Lajos, aki ugyanúgy úgy érezte, hogy most hitet kell vallani. Sokan azt mondták, püspök társai, például Turóczi Zoltán, aki nagyon kiváló és nagyon nagyszerű áldott szolgálatot végző püspök volt, hogy az iskolák azok másodlagosak, azok nem tartoznak az egyház lényegéhez. Ordas Lajos azonban jól emlékezett arra, hogy az ágostai hitvallás azt tanítja, hogy vannak tényleg másodlagos dolgok, teológiában ezt adiaforonnak nevezik, másodlagos, nem elsődleges, de az üldöztetés idején a másodlagos dolgok is elsődlegessé válnak. Tehát valóban az egyháznak az elsődleges dolga az ige hirdetése, az evangélium hirdetése, de a tanítás, az iskolák normális időszakban ez nem annyira fontos, mint az evangélium hirdetése, de az üldöztetés idején ez szintén elsődlegessé válik. És ez volt az ő hitvallása. És saját életünkből is bizonyára tudunk mondani olyan helyzeteket, amikor hát, ha elmulasztottuk a hitvallást, akkor utána pironkodtunk, önmagunk előtt, Isten előtt, de ha mégis megvallottuk egy nehéz helyzetben, amikor bátorság volt megvallani azt, hogy mi hívők, keresztények, Krisztus követők, evangélusok vagyunk, akkor utána mégis egy olyan jó érzés volt bennünk. Mert a hit az hitvallással jár együtt. Meg kell vallani a hitünket. És most következik a harmadik szempont, a tanítás. A hitből hitvallás és igehirdetés, a hitvallásból pedig tanítás következik. Miért fontos a tanítás általában? Első szempontom a missziói parancs. Mit mondott Jézus Krisztus? Menjetek el. Nem azt mondta, hogy tessék leírni szó szerint, amit én mondtam, és másolni, hanem menjetek el. Tegyetek tanítványá minden népet. Igen, kedves testvérek, a tanítás, az úgynevezett katekézis, az mindig hozzátartozik az egyház lényegéhez. A katolikus egyház ma példát mutat nekünk, amikor felnőtt katekézist végeznek, tehát azt látjuk, hogy a felnőtteket tanítják. És sajnos kevesen olyan szomjasak a tanításra, mint az itt jelenlévő testvérek. Sokan azt mondják, hogy nekünk elég az, hogy elmegyünk vasárnap a templomba, jó, elvégezzük ezt-azt a szolgálatot, de valahogy nem akarnak tanulni. Pedig nem csak az igaz, hogy a jó pap holtig tanul, hanem az is igaz, hogy az egyház holtig tanít, vagyis mindig tanít, és tulajdonképpen a reformátori megfogalmazásban mi mindnyájan papok vagyunk. Ez az egyetemes papság. És akkor nekünk mindnyájannak kötelességünk holtig tanulni. Nem kell szégyelni, hogy 50, 60, 70, akár 80 éves korban ülünk be az iskolapadba, és tanulunk. Ez hozzátartozik a hitünkhöz. Jézus tanítványa is csüngtek rajta, és hallgatták azt, amit ő tanított. Második pontom arról, hogy miért fontos a tanítás. Azt mondhatjuk, hogy az egyház általában mindig olyan korszakban újult meg, amikor komolyan vette a tanítást. És általában olyan korszakokban vált erőtlenné, amikor lemondott vagy elfeledkezett a tanítás lényegéről. Hát a reformáció lényege tanítás. Ezért van az, hogy egészen a közelmúltig, ugye az evangélikus lelkész ruha, Luther kabát, az tulajdonképpen egy tanári talár, mert Luther is tanított. Luther egyszerre volt tanár a Wittenbergi Egyetemen, professzor, és egyszerre volt pap. Valószínűleg, mint pap, ő albát viselt. Erről most nagy vita van a fraterneten, de az biztos, hogy megkülönböztették a papi és a tanítói funkciót, és az, hogy nálunk a Luther kabát, a fekete kabát, az egy egyetemi talár volt, de ez azt fejezte ki, hogy nagyon fontosnak találta Luther a tanítást. Számára az ige hirdetés is tanítás volt, és a tanítás is ige hirdetés volt. És Luther, a nagy Luther nem röstelte, hogy kimenjen a nép közé, és miközben a diákokat tanított, és több mint 10 éven keresztül magyarázta a Genezis könyvét, képzeljék el, milyen vastag a Mózes első könyvéről szóló kommentár, tehát nagyon komoly tudományos munkát végzett, nem restelte azt, hogy ő kis kátéban, nagy kátéban, nagyon egyszerű módon összefoglalja hit tanítását. Én mindig elmondom a hallgatóimnak, hogy nincs olyan igazság, olyan nagy tudomány, amit ne lehetne egy vagy két mondattal megfogalmazni. Tehát mindent lehet nagyon röviden, közepesen és nagyon hosszan kifejteni. És Luther ezt nagyon jól tudta, hogy a kiskáté az arra van, hogy a nép tanuljon, emlékezzenek a tanításra. Ez volt az úgynevezett pietizmus idején, a 18. században. Ott is a tanításra nagyon nagy hangsúlyt fektettek. A teológia, ami sokszor számunkra nagy, elvont tudománynak tűnik, az, kedves testvérek, Luther szerint mindenkié. Luther azt mondja, hogy nem csak az teológus, aki 10 évet tanult a teológián, hanem minden hívő ember teológus. Ugyanis a teológia a hit kérdéseiről való gondolkodás. Természetesen szükség van a képzett teológusokra, szükség van a görög héber nyelv tanulására és a sok-sok teológiai tárgyra, de nagyon fontos, hogy minden hívő teológus. Negyedik szempontban miért fontos a tanítás? A katehetika, vagy hittan, vagy teológia nem csak anyagismeret. És nagyon remélem, hogy az a tudás, amit mi igyekeztünk átadni, az nem mennyiségi tudás volt elsősorban. És a tegnap esti hozzászólásokból örömmel azt vettem ki, hogy ez elsősorban minőségi tudást jelent. Persze szükség van bizonyos anyagismeret elsajátítására, de a tudás az alapvetően minőség, az a gondolkodásunkat határozza meg. És a utolsó szempont, hogy miért van szükség a tanításra, azt írom, hogy a teológiai vagy katehetikai képzés hiányában a hit az könnyen elpárologhat, vagy más eszmék vonzásában felszívódhat, átalakulhat. Ugye a 19. századtól a romantika után divatos vált, hogy a hit az érzés. Híres német teológus mondta, hogy a független, az Istentől való függésnek az érzése a hit. És sajnos, ha csak érzés a hit, és nincs mögötte a tanítás, akkor ez az érzés átalakulhat egyszer politikai indulattá. Gondoljunk arra, hogy Írországban a katolikusok és a protestánsok. Hát mi köze van ott a katolicizmusnak és a protestantizmusnak? Ahhoz a sok erős politikai indulathoz, ami megfogalmazódik. De én jó katolikus vagyok, én jó protestáns vagyok. Tehát nagyon sokszor transformálódik ez a hit tanítás nélkül egy politikai indulattá. Másodszor, erre is nagyon sok példát mondhatnánk, kultúrteremtő buzgalommá. Tehát szervezünk kiállításokat, mi büszkén vagyunk, hogy evangélisok vagyunk, evangélis hagyományok vagyunk, buzgókodunk, De ez egy nagyon szép nemes, de tulajdonképpen népművelő tevékenység, ami nem biztos, hogy közvetlenül a hittel kapcsolatos. Származhat abból, sőt abból is származik, de ha leszakad a hittől, akkor már nem tartozik hozzá. Vagy sokszor a hit karitatív, szociális mozgalommá alakul át. Hát persze, nagyon fontos a diakónia. Mi is hisszük, hogy fontosak a diakóniai intézmények. De sokszor ugye azt látjuk, hogy van, aki csak a cselekedetben éli meg, hogy én jó vagyok, segítek. Ez nagyon fontos, de hozzátartozik a tanítás is a hithez. És végezetül az utolsó, amikor az egyházi közösség is csak egy kellemes társasággá alakul. Azért megyek el a gyülekezetembe, mert én ott jól érzem magam. Hát nagyon sok olyan budapesti gyülekezettel találkoztam, akik egy zárt társaság, akik egymással nagyon jól megvannak. És ha valaki oda furcsán betéved, akkor hát nem azt mondom, hogy kinézik, de nem fogadják olyan nagy szeretettel. Mert hát mi úgy egymással jól megvagyunk. Kirándulgatunk, eljövünk lépről-lépre, százszóra, de nincs meg igazán az a nyitottság, ami nagyon fontos lenne a keresztény közösségre. Bonhoeffer mondja, hogy a keresztény közösség az nem pszichikai, nem emberi közösség, hanem pneumatikus közösség. Isten lelke által formált közösség, és ez alapvetően különbözik. Ha csak emberi társaság, és bizony lehet, hogy tinédzser korban sokan azért mennek, vagy mi is azért mentünk, mert társat kerestünk, és aztán Isten esetleg ott adott nekünk társat. Ez még nem feltétlenül baj, de az a baj, hogyha az marad, és nem lesz több, mint kellemes emberi társaság, vagy emberi közösség. Hát ezért van szükség a hitre, a hitvallásra, és a tanításra, ami életet visz a közösségbe, és nem csak emberi közösségé formája, hanem isteni közösségé formája egy-egy gyülekezetet. És végezetül a dogma, az a szó, amitől ma nagyon tartózkodunk. A dogma, erre nagy szükség van. Szükség van, mert az egyház a hitvallásokban megfogalmazza a hitét, de ugyanakkor a dogmában sűríti a hitét. A dogma az végső soron eredetileg parancsot jelent. Tehát egy nagyon tömör összefoglalása annak, hogy Jézus Krisztus nem csak ember, hanem Isten is. Ez a kalcedóni dogma. Az egyház, amikor egy olyan helyzet volt, akkor nagyon markásan meg tudta fogalmazni. Vagy gondoljunk magára a Bibliára is, ahol túl sok dogmát nem találunk, mert az egyház tanítása a dogma, de például a Galata levélben, amikor Pál apostol arról beszél, hogy hát sokan először visszatérnek a törvényhez, és a zsidó keresztényekké kell lenni ahhoz, hogy igazán keresztényi legyetek. Azt mondja, nincs más evangélium. És Uram, bocsán, Pál apostol ezt a csúnya szót használ, hogy átkozott legyen az, aki más evangéliumot mond. Na innen származik az a mai fülünknek és gondolkodásunk számára, hogy távolinak tűnő dolog, hogy az egyes hitvallásokban, például az atanázió hitvallásban, a hitvallás mellett ott van, hogy damnabus, elítéljük. Tehát azt, amit nem hiszünk, azt elítélünk. Régen a keresztségi szertartásnál ott volt az, hogy ellene mondok az ördögnek. Ugye? És akkor igen, ellene mondok az ördögnek. Tehát a hitvallásban mindig ott van az, hogy valamit nem mondunk. Miért van szükség dogmatikára? Ismét Nagy Gyulát idézem. Azt írja Nagy Gyula, hogy a dogmatika, ez nagyon szép kifejezés, a gondolkodásunk Isten tisztelete. Milyen szép. Tehát a dogmatika a gondolkodásunk Isten tisztelete. Hát igen, a gondolkodásnak is van Isten tisztelete, kedves testvérek. Egy másik dogmatikus, egy református dogmatika professzor, Török István azt mondja, hogy a dogmatikára azért van szükség, mert a dogmatikának egy őrálló szerepe van. Dogmatika korrekció, figyelmeztet. hol vannak hamis elhajlások. Már az Új Szövetségben is. Ugye Pál apostol írja Timóteusnak, hogy bizony van, akinek viszket a fülök, és a hamis tanításra hallgatnak. Az egészséges tanítást. Ez nagyon fontos, hogy azért van dogmatikára szükség, mert az egyház hiszi és vallja, hogy van egy egészséges tanítás, amitől való eltérés betegség. És ezért van szükség a dogmatikára, legyen ez az őrálló szerepe a dogmatikának. Azt hiszem, idéztem testvérek között Prőle Károly professzort, aki egyik alkalommal így fogalmazott, hogy hát a katolikus egyház az nagyon praktikus egyház, ott csak egy csalatkozhatatlan van, a római pápa. Nálunk mindenki csalatkozhatatlan. Ugye, tehát mi sokszor úgy véljük, hogy mi nagyon tudjuk, hogy mi az igazság, nincs szükség a közösségre. Hát ezért van szükség a közösségre, ezért van szükség dogmatikára, mert a dogmatikát a közösség fogalmazza meg, az egyház fogalmazza meg, a zsinatok fogalmazzák meg, nem egy személy, hanem Isten szent lelkével irányít, szentek által irányítva az egyház fogalmazza meg a dogmatikát. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a hitvallás és a dogmatika azért hitünk szempontjából, talán nem jó kifejezés, de így mondhatom, hogy másodlagos, mert elsődleges az Isten beszéde, a Szentírás. Reformátor eleink így fogalmaztak, hogy a Szentírás a norma normans, mindennek a normája, a hitvallások is, a hitvallások pedig a norma normáta, a megmért norma. Tehát a Szentírás mérlegén megállapítjuk, hogy mi az, ami helyes. Tehát minden hitvallás és minden dogmatika a Szentírás mérlegére kell, hogy kerüljön. Ugye, tehát a Szentírás az hitünk szerint elsődleges. Ugye a teológiai tudományokat úgy szokták jellemezni, hogy a biblikumok, az Ó és az Új Szövetség egy gyökér, a rendszeres teológia a fa, aztán az egyháztörténet, a gyakorlati teológia az ágak. Tehát a biblikumból táplálkozik minden további teológiai tudomány, mert hitünk szerint Isten kinyilatkoztatása, Isten beszéde, a logosztu teú található a Szentírásban. Kedves testvérek, az egyház történetében, a múltban és a jelenben is, ha körülnézzünk a múltban és a jelenben is, azt látjuk, hogy a múltban is voltak hamis tanítások. Volt, amikor azt mondták, hogy nincs szükség a Ószövetségre. Hogy is hívták ezt a tanítást? Ki volt az a görög, római görög? Markion. Tessék? Görög, igen. Aki Rómába ment, görög volt, csak Rómába ment. Markion. És utána markionizmus, néha Marcionnak is mondják, markionizmusnak nevezik azt a hamis tanítást, vagy eretnekséget, hogy a keresztényeknek nincs szüksége az Ószövetségre. Elég nekünk az Új Szövetség. Itt ugye Jézus Krisztusról van szó, és az Új Szövetség Isten képe, a kegyelmes atyáról szóló tanítás, az éles ellentétben van a bosszúálló Jehováról szóló tanítással. Kedves testvérek, ez egy ős régi eretnekség. Eretnekség az idegen szóval herézis, azt jelenti, hogy válogatok, valamit kiveszek. És nekem az tetszik, hogy nekem tetszik az Új Szövetség, nem tetszik az Ószövetség, és akkor elutasítom az Ószövetséget. Sajnos a 20. században is megjelent ez a mozgalom, például a náci Biblia esetében, amikor elutasították az Ószövetséget, és német mitológiával helyettesítették, és csak az Új Szövetség kellett, vagy akár a magyar vallások, szóval ugye nekünk a pártus Jézus kell, mindezek ilyen hamis tanítások. És azért vagyunk presbiterek, kedves testvérek, sok mindenért, azért, hogy tudjunk segíteni a lelkésznek gyakorlati dolgokban, de azért is, hogy örködjünk, és azt látjuk, hogy hamis dolgokat tanítanak, akkor szóljunk. Van a katolikus egyházban egy nagyon divatos irányzat, sok nagyon szép dolgot cselekednek, ez a bulányizmus, nem tudom mennyire hallottak, Bulányi atya, a bokormozgalom. Nagyon szép karitatív dolgokat csinálnak, élelmiszert osztogatnak. De ugyanakkor ugye Bulányi atya, hát akár tetszik, akár nem, ő eretnek volt, mert ugyanazt vallott, amit Markion. Leírta halála előtt hosszasan, én bizony Markion nézetét vallom, hogy nekünk nem kell ez a zsidó ószövetség, nekünk csak az új szövetség kell. És kedves testvérek, én egyre többet látom, hogy evangélikus gyülekezeteinkbe is beszivárognak ezek a bulányista, markionista nézetek. És sok minden más is. Na most nem arról van szó, hogy nekünk most eretnek üldözésbe vagy inkvizícióba kellene kezdeni, Isten ments. Csak az őrállásnak a kötelességét és felelősségét érezzük át. Érezzük át azt, hogyha megjelennek olyanok a gyülekezetben, akik a saját fülüknek tetsző gondolatot hangoztatnak, ami nincs összhangban az egyház tanításával, akkor azért az, álljunk meg, mondjuk azt, hogy azért nézzük meg, hogy mit mond a hitvallás, mit mond az ágosta hitvallás, apostoli hitvallás, összhangban van-e ezzel, összhangban-e a Szentírással, és ezért van szükség a tanításra, a tiszta tanításra az egyháznak erre az őrálló szolgálatára a gyülekezetekben. Hát az időm eltelt, köszönöm szépen a figyelmet, és még egy negyed óra beszélgetés lehetőség. Köszönöm szépen!